Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Rádúj Györgyöt, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Én köszönöm, hogy itt lehetek. Jó estét.
A beszélgetést felvételről hallják, pénteken rögzítettük. Néhány nap múlva kezdődik a Budapesti Klasszikus Filmmaraton. Ez lesz a második alkalom, lényegesen bővebb programmal, mint tavaly novemberben. Ennyire bevált az ötlet?
Hát minden esetre, hogy úgy mondjam, biztató jeleket kaptunk a közönség részéről, hiszen tavaly háromnapos eseményt csináltunk, ennek közel 5000 látogatója volt, ami azt gondolom, hogy egy jó jel arra vonatkozóan, hogy az embereket még mindig érdeklik a film klasszikusok, a film klasszisok, a magyar filmtörténet nagy kiemelkedő alkotásai és az egyetemes filmtörténet alkotásai. Úgyhogy igen, ez bíztatott minket arra, hogy ezt érdemes folytatni.
Hogyan érdemes összeállítani egy ilyen programot? 6 nap alatt most több mint 60 filmet vetítenek, de nyilván valami alapján válogatni kell.
Persze, hát az első szempont az egyértelműen az, hogy azokat a filmeket, amelyeket az adott évben, tehát most nyilván idén felújítottunk, restauráltunk a filmlaborral közösen, ezeket megpróbáljuk bemutatni a lehető legnagyobb számban. A programba 16 restaurált magyar film került be, ami egy jelentős szám.
Ezek közt vannak animációs filmek is?
Ezek közt vannak animációs filmek is, például Jankovics Marcel János vitéze, de vannak ugye játékfilmek, vannak néma filmek, hiszen Korda Sándor 1918-ban rendezett az Aranyember című filmjét restauráltuk éppen ezen a nyáron, és ezt be is fogjuk mutatni szabadtéren.
Élőzenei kísérettel.
Élőzenei kísérettel, így van. És hát természetesen nagy játékfilmek is sorra kerültek, nem is akármilyenek. Kezdjük rögtön a Mephistóval, az első Oscar-díjas magyar nagyjátékfilmmel, de hát a felújított filmek között volt Sára Sándor Feldobott kő című filmje, vagy 80 huszár, szóval monumentális alkotások is. Szabó Istvántól Redlezredes és az Apa című film került még restaurálásra, szóval itt bőségesen lesz majd választék magyar film klasszisokból. Úgyhogy elsősorban ezeket szeretnénk a közönségnek megmutatni. De hát egy filmfesztivál mindig úgy próbálja meg a programját összeállítani, vagy hát a szervezői úgy próbálja meg a programot összeállítani, hogy az mindenkinek elnyeri a tetszését, tehát nyilvánvalóan a gyerekprogramoktól, a külföldi közönségfilmekig nagyon-nagyon széles lesz a választék.
Most van időnk, beszéljünk erről részletesen, hogy milyen szekciókat raktak össze. Nagyon ügyeltek arra, hogy például a magyar vonatkozást hangsúlyozzák külföldi filmek esetében is.
Így van, mert ez nagyon fontos. A magyar filmtörténetnek tulajdonképpen két vonala van, a magyarországi magyar filmtörténet, és hát azok az alkotók, akik külföldön váltak híressé, és ebből szép számmal van, és ez természetesen az egyetemes filmtörténet is jegyzi. Úgyhogy mi azt gondoltuk, hogy igenis ideje fellebenteni a fátylat arról az időszakról, amikor közép-európai, tehát nem csak magyar egyébként, hanem osztrák, cseh, akár lengyel származású, vagy német származású filmalkotók voltak azok, akik meghatározták Hollywood aranykorát. Itt ugye ez egy átmeneti időszak volt, ez pont az a kor volt, amikor a néma filmből átment a filmgyártás a hangos filmbe, és hát sorolhatnánk a hihetetlenebbnél hihetetlenebb alkotókat, ugye Kertész Mihály, Korda Sándor, de a magyar forgatókönyv írók közül ki kell emelni Lengyel Menyhértet, Vajda Lászlót. Sokan nem is tudják, hogy Ernst Lubitsch szenzációs vígjátékainak a forgatókönyveit szinte kizárólag magyarok írták, vagy pedig olyan magyar művek szolgáltak alapul, amelyeknek az írója akár Molnár Ferenc is lehetett, mert hát ezzel is volt példa, Billy Wilder is készített filmet Molnár Ferenc darab alapján, illetve akár a Pál utcai fiúknak is, a legismertebb Pál utcai fiúk adaptáció Magyarországon, az a Fábri Zoltán filmje, ami egyébként egy amerikai-magyar koprodukció volt, de De például Frank Borzage is készített Amerikában egy nagyon híres filmet, a No Greater Glory-t, ami szintén a Pár utcai fiúk egy filmes adaptációja. Tehát valami megpróbálunk utána menni annak, hogy mik voltak azok az alapművek, azok az alapfilmek, amiken felnőttek generációk, Amerikában készültek, és ma már nem biztos, hogy emlékeznek sokan arra, vagy nem biztos, hogy az új generációk, inkább ezt mondom, hogy nem biztos, hogy az új generáció tisztában van azzal, hogy ezeknek az alapjait és ezeknek a gyökerei igenis a régi osztrák-magyar monarchia területén volt, és az innen elszármazott, vagy az innen elvándorolt filmalkotók tulajdonképpen ők alapozták meg a hollywoodi aranykort.
Több tematikájuk van. Van egy olyan válogatás, amiben a női filmesek állnak a fókuszban.
Igen, szerettünk volna pár filmmel fókuszba helyezni olyan alkotókat, olyan a filmtörténetnek olyan karaktereit, akik nőként jelentős személyiség, filmes személyiségé váltak, illetve jelentőséget alkottak. Hát természetesen Magyarországon ugye Mészáros Márta ilyen szempontból alapvető meghatározó személyiség, és idén restauráltunk egy gyönyörű filmjét, az Ők ketten című filmet, ami ugye hát mint Mészáros Márta nagyon sok filmje a női sorsot helyezi központba, vagy középpontba, és hát a filmnek csodálatos női karakterek a főszereplői, ugye a francia Marina Vladi, orosz származású, de francia Marina Vladi, aki egyébként Vladimir Viszocki felesége volt, és a filmben természetesen Vladimir Viszocki játszik is, és én azt gondolom, hogy a filmtörténet egyik leggyönyörűbb szerelmes jelenete van ebben a filmben, amikor Vladimir Viszocki meghódítja Marina Vladi szívét egy utcai sétán, egy behavazott tájon. Kende János operatőr elképesztő tehetségét is tükrözi ennek a filmnek, ennek a jelenetnek a felvétele, és hát a magyar főszereplő, ugye a fantasztikus Monori Lili, úgyhogy ez egy igazi filmes élmény lesz, és hát nagyon boldogok vagyunk, hogy digitálisan restaurált formában, új köntösben tudjuk a közönség elé vinni ezt a filmet. Aztán dokumentumfilmekből is próbáltunk szemezgetni, nem mindent sikerült egyébként megszereznünk a maratonhoz, amit szerettünk volna. Volt például idén készült egy gyönyörű film a Alice Guy Blaché-ról, akinek a neve valószínűleg a közönség számára ismeretlenül cseng, hiszen sokáig nem is tudta senki, vagy nem jegyezte a filmtörténet az ő szerepét, de ő volt az első női filmes. Ő 1905 körül készített már olyan filmeket, amelyeknek saját dramaturgiája volt, saját forgatókönyve, tehát nem egyszerű jelenetekből vagy életképek filmezéséből álló filmeket készített, hanem megírt forgatókönyvek alapján készített egy filmet, és egy Pamela Green nevű amerikai hölgy készített egy szenzációs dokumentumfilmet, amit a Cannes Filmfesztiválon be is mutattak, de a hölgy úgy gondolta, hogy újra vágja a filmet, elégedetlen volt bizonyos jelenetével, és ezért azt mondta, hogy még várjunk meg egy kicsit a bemutatóval, úgyhogy valószínűleg majd jövőre tudjuk bemutatni a jövő évi maratonon, de viszont ennek ellenére, vagy tehát emellett szerencsések is vagyunk, hiszen egy olyan dokumentumfilmet tudunk bemutatni, ami Hedy Lamarról szól. Hedy Lamar neve amerikai sztárként lehet ismerős a nagy közönségnek. Ugye ő a 40-es évek, 50-es években szenzációs filmekben szerepelt Amerikában, és róla azt kell tudni egyébként, hogy ő is egy magyar származású hölgy volt, nem Magyarországon született, ő már Bécsben született, és igazából neveltetéséből fakadóan, vagy meg hát az egész kultúrája inkább a bécsi környezet határozta meg, tehát ő magát inkább osztráknak tartotta, de valójában mindkét szülő magyar származás volt, vagy magyar volt, és ő Gustav Mahati Extázis című filmjében szerepelt először, amellyel be is írta magát gyorsan a filmtörténetbe, hiszen ez egy mesztelen jeleneteket vállalt ebben a filmben, és ezzel nagyon gyorsan híressé vált a film is, és ő is, és aztán Amerikában telepedett le, a második világháború borzalmai elől menekült, és Amerikában hamar felfedezték, és tényleg nagyon gyorsan ívelt felfelé a karrierje. Na most róla még azt érdemes tudni egyébként, hogy ő nem csak színésznő volt, hanem feltaláló. Egy hihetetlen érdekes személyiség, és egy nagyon komplex személyiség volt, amit a filmből, ebből a dokumentumfilmből, amit a Toldi mozi fogunk vetíteni, kiderül mindez. De tulajdonképpen a második világháború idején ő kötelességének érezte azt, hogy a fejéből kipattanó ötleteket, amikre ő tulajdonképpen valamilyen teljesen természetes tehetség, vagy vele született tehetség mellett tudott kibontakoztatni. Ezeket az ötleteket ő felajánlotta a hadsereg számára, és például ezek ilyenek voltak, hogy hogyan lehet jeladórendszert, a hajók közötti jeladórendszert, vagy jel továbbító rendszert kiépíteni. Na most ez annyira egyedi és sikeres ötlet volt, és ezt alkalmazta is egyébként, ugye volt egy nagyon komoly problémája az amerikai hadseregnek, hogy az óceán tele volt német tenger alatt járókkal, és a tenger alatt járó háború alatt ez a jeladó rendszer, ez óriási segítséget nyújtott az amerikai flottának. Na most ez a jeladó rendszer az alapja a mai mobiltelefon rendszernek is, tehát tulajdonképpen Amerikában mindenki Hedy Lamarrt tartja a mobiltelefonok feltalálójának. Tehát hihetetlen történetek, hihetetlen sorsok, és mindez a maraton keretében a bemutatott filmek által a közönség számára megnyílik a jövő héten.
És ha most a legendás nőkről beszéltünk, akkor Claudia Cardinálét ki ne felejtsük, aki Budapestre érkezik, kimondottan a filmmaratonra.
Így van, Claudia Cardinale filmjei, vagy hát amiben ő főszerepet játszott, ugye mindenki számára ismertek, volt egyszer egy Vadnyugat, nem is tudom, hogy van-e valaki, aki nem látta, de hát így van, ez mellett a 8,5 Fellini, egyszerűen felejthetetlen alkotása, vagy a Árduc, Luchino Visconti aranypálmás filmje, amiben hihetetlen partnerei is voltak, hiszen Burt Lancaster ugye akkor már óriási világsztárként elképesztő módon hozza a szerepét, és hát Alain Delon fiatal nagyon tehetséges színészként, Claudia Cardinale partnere a filmben. Nem először játszottak ebben a filmben együtt, hiszen a Rocco és fivéreiben már játszottak közösen szerepet, de hát itt ez egy különlegesen érzéki szerep, a kettő ugye Tancredi és a fiatal grófnő közötti viszony az végigkíséri az egész film cselekményét, és hát ugye az olasz, tulajdonképpen Olaszország kialakulásának története megy a háttérben. Szenzációs filmről van szó, óriási kosztümös alkotásról, monumentális képsorokkal. Mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban kerül vetítésre szeptember 6-án este 7 órakor.
A színésznő is ott lesz.
És Claudia Cardinale is ott lesz.
És hol lehet még vele találkozni?
Hát egyébként ugyanezen a napon este vetítjük szabadtéren a Volt egyszer egy Vadnyugatot, ahol szintén egy rövid bevezetőt mond. A Uránia Filmszínházban egy gála esemény keretében lesz egy közönség találkozó vele, és amikor ott végez, akkor egy rövid köszöntő erejéig a Volt egyszer egy Vadnyugat vetítésére is odajön. és ezen kívül vidéki helyszíneink is vannak, mert...
Ez egy újdonság.
Ez egy újdonság, így van. Eger városa és Győr városa is szerette volna a maraton programjait átvenni, úgyhogy annyira, hogy a vendégeink közül is meghívtak párat, és Eger városa meghívta Claudia Kardinálét. Szeptember 7-én délután Egerben lesz Claudia Kardinále, ott is vetítéseket fog felkonferálni, és közönség találkozóra is lesz lehetőség. És egy másik vendégünk, Jean-Marc Barr, aki a Luc Besson nagy kékségének a főszereplője, ő miután Budapesten lesz szombaton, szeptember 8-án, és felkonferálja a nagy kékséget, illetve bevezeti a nagykékség vetítését, szabadtéri vetítését a bazilika előtt. Utána vasárnap Győrbe látogat, és Győrben is részt vesz a nagykékség vetítésén, és ott is egy közönség találkozó erejéig a győri közönség találkozhat vele.
Lényegében már majdnem az összes helyszínt felsoroltuk, a szakmai helyszínt a francia intézetet nem, de tulajdonképpen a Toldi és az Uránia mozi adnak helyet a vetítéseknek, valamint a bizonyos szabadtéri helyszín, ami pedig a Szent István bazilika előtt lesz. Ez mindig kockázatos a szabadtér, de különösen izgalmas és szép helyszín. Miért döntöttek úgy, hogy itt is kialakítanak egy szabadtéri vetítőt?
Hát a szabadtéri vetítéseknek mindig különleges hangulatuk van. Emlékezzünk vissza a gyermekkorunk kertmozi élményeire.
Autós mozi,
kertmozi, a csillagos ég. Ez igazából mindig kiemeli a mozi élményt, kivinni a szabadba a filmeket, ez mindig erősíti az élményt. És hát egy fesztivál, azt gondolom, hogy ezzel csak gazdagodik. Egyébként ez egy nemzetközi trend, hiszen a nagy fesztiválok, mint a Lyoni klasszikus filmfesztivál, vagy a Bolognai fesztivál, vagy a Pordenonei fesztivál, mind vetítenek szabadtéren is. Pordenonéban tele van a város vetítők, szabadtéri vetítési lehetőségekkel. Lyonban szintén, Bolognában a főtéren, a Piazza Maggiore-n van felállítva egy óriási vászon. És ugye nem letfalról beszélünk, és mi sem letfalon vetítünk, hanem igazi vetítővel, igazi fénysugárral egy nagy vászonra vetítjük a filmeket.
Hány fős nézőtere lesz ennek?
Hát közel, körülbelül 500 széket helyezünk el a téren. Meglátjuk, hogy mennyien lesznek. Hát, ha többre van szükség, akkor megpróbálunk többet. És nyilván ez most egy első alkalom, tehát meglátjuk, hogy a közönség mennyire érdeklődik. Remélem, hogy sokan jönnek, hiszen ez egy különleges élmény lesz. Ingyenes programról van szó, ez egy ingyenes nyilvános program, bárki megtekintheti a filmeket, és hát azért gondoljunk bele, hogy egyrészt az aranyembernek a vetítése, amelyet egy zenei performance kísér, ez majdnem egy koncertélmény. Volt egyszer egy Vadnyugatnak a felcsendülő dallamai, ugye Ennio Morricone, ezt halhatatlan zenéi. Vagy a Moszkva tér, amikor megnézzük a Moszkva tér hőseinek a történetét, ez a fantasztikus rendszerváltási történet. Tehát én a tinédzser éveimet élem újra, amikor a Moszkva teret nézem, és ott lesz a rendező, ott lesznek a színészek. A Luc Besson nagy kéksége, azok a hihetetlen jelenetek, amiket forgattak. Ezek a szenzációs színészek, Jean Reno, Patricia Arquette, gyönyörű színésznő, a Jean-Marc Barr, aki abban az időben annyira jóképű színész volt, hogy szerintem minden fiatal hölgy szerelmes volt belé. És ezek igazi szabadtérre kívánkozó programok, ezért is választottuk ezeket a filmeket, hogy szabadtéren mutatjuk be. Ezek már olyan élményt adnak, amik tulajdonképpen önmagukban szétfeszítik a moziterem korlátait, tehát szabadtérre vágynak. Úgyhogy a Cannes Filmfesztiválon különben a nagykékséget a strandon vetítették, a tenger volt a háttér, szóval ez is egy fajta megközelítés a dolgot. Hát nekünk Budapesten nincs tengerpartunk, de van egy gyönyörű bazilikánk, ami azt gondolom, hogy fantasztikus keretet ad ennek az eseménynek.
Filmes workshoppal és konferenciával indul a programsorozat kedden. Ezen részt vesznek az európai filmarchívumok vezetői is. Miről lesz szó, vagy milyen típusú együttműködésre ad lehetőséget ez?
Ezt tavaly kezdtük el megszervezni. Ugye nagyon fontos, hogy a filmarchívum nem egy elszigetelt gyűjteményként működik a világban. A világ filmarchívumait egy szervezet tömöríti egy családba, ez a FIAF nevű szervezet. Tulajdonképpen minden ország archívuma delegál ebbe a szövetségbe képviselőt, és próbáljuk egymást segíteni a filmmegőrzésben, különböző praktikus, akár technológiai kérdésekben is, de próbáljuk, igyekszünk közös erővel felfedezni elveszett filmeket. Ez egy olyan tevékenység, ami minden archívum életét és hétköznapjait meghatározza. Tehát elsősorban egy archívum a saját gyűjteményének a feldolgozásával foglalkozik, de hát azt tudni kell, hogy amikor 5-600 ezer tekercsből álló, filmtekercsből álló gyűjteményről beszélünk, akkor ezek évtizedek munkái, amire végig tudja nézni egy archívum a saját gyűjteményét. Tehát nagyon sokszor a saját gyűjteménynek a feltérképezése is folyamat van. Így van ez a Magyar Nemzeti Filmarchívumban.
De hogy áll egyébként a Magyar Filmarchívum a dokumentáció tekintetében? Hát, nagyjából tudják, miük van.
Hát elsősorban ugye egy filmarchívum mindig a saját nemzeti filmvagyonára koncentrál. A magyar filmvagyon természetesen fel van térképezve, tehát a Magyar Nemzeti Filmvagyonba sorolt filmekről tudjuk, hogy milyen hordozókon vannak, milyen állapotban vannak.
Tehát nem fog semmi előkerülni szépén mögül.
Előkerülhetnek érdekességek, de abból az időszakból, ami tulajdonképpen, amit úgy nevezünk, hogy a Magyar Nemzeti Filmvagyon, ami azért alapvetően a hangos filmkorszakról szól, és a háború utáni, nagy részt a második világháború utáni időszakról, ez fel van térképezve, fel van dolgozva. A néma filmes korszakból kerülhetnek elő akár meglepetések.
Mert nagyon csekély maradt fent.
Nagyon kevés maradt fent. Tehát itt 7-8% 7-8%-a maradt fenn a teljes filmtermésnek. Tehát itt folyamatosan keressük az elveszett filmeket, különben az említett Aranyember, Korda Sándor az Aranyember című filmje is elveszettnek hit film volt. Előkerült egy kópia, egy német kópia, ezt tudtuk restaurálni, tehát egy olyan filmet restauráltunk most digitálisan, amelynek német inzertjei voltak. Ugye a néma filmeknél szöveges inzerteket helyeztek el, hogy a történetet követni lehessen. Ezt most mi digitális módon elkészítettük természetesen magyarul. A magyar verziót, elkészítettük a francia és az angol verziót is. Tehát tulajdonképpen ezt a filmet most már a nagyvilágban mindenhol be lehet mutatni, anélkül, hogy digitális feliratot kéne rávarozsolnunk, hiszen megcsináltuk a különböző nyelvek inzertjeit. De filmalkotások kerülnek elő folyamatosan. Tavaly a Holland Filmarchívumból, vagy ott bukkantak rá a saját gyűjteményüknek a feldolgozása során. Egy filmre 1914-ből, a Munkás zubbony, ez a címe, ebben a filmben Hegedűs Gyula játszik, és úgy tűnik, hogy ez az egyetlen film, a jelenlegi tudásunk szerint, ez az egyetlen olyan kópia, amin láthatjuk Hegedűs Gyula játékát. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, a Víg Színház korabeli ünnepelt színésze. Egy hangfelvétel fennmaradt, ez a birtokunkban van, egy gramofon felvétel, de sosem láttuk őt játszani filmben, pedig több filmben játszott, egyébként az első magyar filmben is, a Táncban is szerepel, de hát ez sem maradt fenn sajnos. Úgyhogy alkalma lesz a magyar közönségnek valószínűleg jövőre megnézni Hegedűs Gyula játékát. Azt hiszem, hogy a magyar, talán a budapesti közönség ma már nem is tudja azt, hogy ki volt Hegedűs Gyula, csak talán egy utca név ugrik be a Víg Színház körül. Hát most majd alkalmunk lesz kontextusba helyezni őt, és megismertetni újra felfedezni őt is. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. A környező országokban lévő archívumokban is folyik ez a munka. A cseh filmarchívumban, a prágai filmarchívumban is történt ezen a nyáron egy felfedezés, egy elveszettnek hit magyar film töredékeit találták meg. Ezt ősszel fogjuk közösen a prágaiakkal restaurálni, és majd később bemutatni. Aztán ugyanígy a Kertész Mihály filmek közül is meg kell említeni az Utolsó hajnal című filmet, amit szintén a Holland Filmmúzeumból került elő, egy jelentősebb, illetve egy kópia, és egy felvonás a filmből pedig az Osztrák Filmarchívumban, tehát hihetetlen kalandos úton kerülnek elő ezek a kis mozaikok, amikből összeáll majd a teljes kép egyszer remélhetőleg. De ugye pár évvel ezelőtt, körülbelül 5 évvel ezelőtt óriási felfedezés volt New Yorkban, egy magyar ház pincéjében felfedezték Kertész Mihály a Toronc című filmjének a kópiáját. Ennek a hazahozatalában a filmarchívum, a filmalap és a filmlabor, a hazahozatalában és a restaurálásában együttműködtek. Ez a film digitális restaurált kópiával bemutatásra került, szimfonikus zenét írtak hozzá, és a világ nagyon sok országában forgalmazásra került. Tehát tulajdonképpen ezeknek a filmeknek az utóéletét is biztosítanunk kell, tehát mindig gondolnunk kell arra, hogy nem a raktárnak restaurálunk, hanem ha már előállítottuk azokat a jó minőségű, a mai elvárásoknak megfelelő filmkópiákat, akkor ezeket meg kell mutatni a közönségnek.
Erről fogunk még beszélni, de most hírek következnek, és utána folytatom a beszélgetést Rádú Györggyel, a Magyar Nemzeti Filmarchívum igazgatójával.